Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Dr. Szalai Kornél ügyvéddel Patkoló Éva beszélget. A beszélgetés második részét hallják.
A szakmai hitvallásában említette az igazságosságot is, ez az egyik pillére. Napjainkban egy-egy bíróítélet után gyakran hallani azt, hogy jogszolgáltatás történt, nem igazságszolgáltatás. Mint ügyvéd, hogy látja ezt? Itt egy ellentmondás van, hogy fel lehet ezt oldani, ezt az ellentmondást, vagy ezzel együtt kell élni?
Hát kérdés az, hogy fel kell-e oldani. Tehát egyrészt a bíróság az egy olyan rendszer, én azt szoktam mondani, hogy a polgároknak az egymás közötti vitájban, vagy egyéb vitákban, vagy egyéb problémákban, főleg, hogyha büntető jogra gondolok, egyfajta ultima ratio, egy végső megoldás. Amikor az emberek nem tudják egy vitájukat elrendezni, akkor jön egy bíróságítélet, ami vagy jó, vagy nem jó, de mégis jobb, mint hogyha cívódnának tovább. Tehát a legrosszabb ítélet is valamelyest mégiscsak jobb, mint egy vita rendezésének a hiánya. Hiszen már nem az ököl jobb idejét éljük, hogy a puszta nyers erővel döntenénk el egyfajta vitát. Tehát, ha most ebből a megközelítésből kezdjük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy nem igazán jó ítélet, vagy nem igazán jónak látszó ítélet is sokkal jobb, mint az ítélet hiánya. Na most, ha azt nézzük, hogy ahhoz az exakt ideához, mint hogy igazság mennyire köszön egybe, akkor én azt szoktam mondani, hogy csak kullog utána. A jog az nem tökéletes dolog. A jog az egy ilyen földi mérce, amely nyilván törekszik egyes ideára, így például az igazságosságra, de nem mindig éri azt utol. Lehetne azt is mondani, hogy ez olyan, mint egy ember után, ha szembesít a nap, követi az árnyéka. Valamikor, ha már lemenő a nap, vagy éppen napfelkeltét élünk, akkor az árnyék nagyon elhúzódik, és nagyon távol van az árnyék vége. Na most ez így van kicsit a jogban is, hogy nem mindig közelíti meg az árnyék azt, amit meg kellene, mint amiről szól. Mert az árnyék az mégiscsak egy olyan valamiről szól, ami veti az árnyékot.
Tehát akkor a jogalkotóknak kellene a parlamentbe ezt figyelembe venni, és...
Hát próbálják is figyelembe venni, és azért általában mindig valamelyest jobb és jobb, de a jog az mindig általános normákat fogalmaz meg, amiben az egyén van, hogy a kosárból egy-egy ember kihullik, vagy egy-egy ügy mondjuk kihullik, de azért általában a többségében az jól működik. Ha most egyénre szabnánk a jogszabályokat, akkor az nem jogszabály volna, hanem egyedi döntések volnának. A bírói munkának az a csodálatos szerepe, vagy az a szépsége, hogy ebből az általános valamiből a lehető legjobbat hozni ki az egyén számára. De van, amikor nem alkalmas az a jogszabály, hogy a tökéleteset vagy a legjobbat hozza ki, és ebben az esetben hát lesz olyan, amilyen. Ami nem tökéletes. De ez nem feltétlenül a bíró hibája. Van, amikor, mint ember, hát hibázhat egy bíró is, nem véletlen van az, hogy van másodfok, meg egyéb jogorvoslati formák vannak, hogy ezeket a hibákat, ezeket a szemében lévő hibákat tudjanak orvosolni. Hát az vagy sikerül, vagy nem. Az a szerencsé, azt szoktam mondani, azért jó, hogy nem orvos vagyok, mert hogyha a műtőasztalomon meghalna egy szegény beteg, ott nincs másodfok, hogy akkor lehet még kicsikét javítgatni a dolgot, hanem ott az egy puff, ott a vége. Még jogászként azt mondom, hogy hát, ha valamelyik jogász valamit elrontott, majd talán a másodfok majd akkor megoldja. Tehát van egyfajta javítás lehetőség. És ezért ez egyfajta könnyebbség, ugyanakkor felelősségteljesnek kell lenni mind a büntető, mind a polgárjog világában, de mégiscsak azt mondom, hogy azért ez a jogászi szakma minden nehézség ellenére, mert azért nem ez a legkönnyebb szakma, azért hozzá kell tegyem, minden nehézség ellenére mégiscsak egyfajta könnyebbség, hogy azért elő lehet azt az aktát még venni, újból lehet, hogyha esetleg későbbiekben olyan szempontok felmerültek, hogy esetleg egy felülvizsgálati kérelemnek helyt lehet adni, vagy egy perújításnak, vagy egyéb olyan rendkívüli jogorvoslatokat ezért, azért, amazért, vagy maga az ítéletnél más, az jogerős ítéletnél is látjuk, hogy már nagyon nem jó, ugye akkor lehet a felülvizsgálati kérelemhez fordulni. Olyan rendkívüli jogorvoslatok, vagy nemzetközi jogi fórumokhoz, vagy egyéb jogi fórumokhoz országon belül is. Tehát azt akartam ezzel csupán mondani, hogy van egyfajta javítási lehetőség, nem minden szakmában adatott ez meg.
A keresztény embert a 10 parancsolat vezeti, ez ad útmutatást, ezt kellene betartani. Nem ütközik-e ez néha az emberi, a világi törvényekkel? Tehát itt a jogászi ügyvédi pályánál nem tudom, hogy nem okoz ez nehézséget, és volt-e olyan ügy, amit esetleg nem vállalt?
Nézzük a következő helyzet. Valóban a 10 parancsolat rendkívül fontos. De hát azért az az Ószövetség. Azóta van új szövetség is. És Jézus szeretett parancsa azért sokkal fontosabb. De nyilvánvaló módon nem törli el a 10 parancsolatot, hanem újraértelmezi, de egy teljes mértékben másképp. Ugye szokták volt mondani, egyik kedves professzoromnak volt a szava járása, illetőleg az egyik idézet, amit megjegyeztem tőle, Kuminec Géza professzor úrtól, kánonjogot tanított nekünk a hittudományi karon, és szeretem tőle idézni azt, hogy ha bár a méltányosság és a szeretet felülmúlja a jogot és a kötelességet, az sosem törli el. A méltányosság és a szeretet, ez pedig meghúzódik sok szempontból pont a méltányosságon keresztül, mint egyfajta jogintézményen keresztül, meghúzódik a jogban is. Ugyanakkor én azt szoktam mondani, hogy egy picit a 10 parancsolatot is Isten, Krisztus a méltányossággal és a szeretettel múlta felül. De nem törölte el, hanem azt megtöltötte új tartalommal. És ezért a fele baráti szeretet, azért ez egy sokkal fontosabb. Na most én azt mondhatom, hogy talán jogászként is a méltányosság, mint egyfajta, mondhatni talán nem fog egy jogász kollega se ezért megkövezni, ha azt mondom, hogy ez egy aktív jogintézmény, a méltányosság. És ezt a méltányosságot az én megítélésem szerint, ezt nem tudom tudományosan kellőképpen ugyan alátámasztani, de a méltányosság azért ne, tudomásom szerint nem a római jogban alakult ki, hanem az későbbiekben. És ez a méltányosság, ez az én meglátásom és megítélésem szerint a jogfejlődésre a kereszténység hatása. Ennélkül merev, rugalmatlan szabályokról beszélnénk. Tehát kocka lenne a jog. A merev falakat egy picit a méltányosság az, ami rugalmassá teszi, egy picit puhábbá teszi, hogyha nekiütközünk, azonnal ne törjük össze magunkat. Csak akkor nagyon erőteljesen ütközünk, de hát ott már nincs helye a méltányosságnak.
Most, amit ön említett, erről jutott eszembe az, hogy Antal József mondta azt, hogy Európában még az ateista is keresztény, ugyanis a kereszténység akár még a jogalkotást is befolyásolhatta. Ugye hát benne van?
Így van, tehát azért azt kell, hogy lássuk, hogy Európában az ateisták is megünneplik a karácsonyt. Lehet, hogy nem is tudják pontosan, hogy mit ünnepelni, de valami az, hogy valami szeretet ünnepe, valami ilyesmiről beszélnek. Na de hát nekünk keresztények számára Isten legnagyobb szeretete volt, hogy elküldte és adta számunkra fiát, egyszülött fiát. Na most itt van a probléma, és most egy picit ilyen közéleti kérdésekre átmentünk, de én egyáltalán nem bánom, hiszen számomra az is egy rendkívül közel álló terület, hogy vajon mennyire fogadhatjuk be, és mennyire kell nekünk a muzulmán bevándorlókat befogadni. Én azt mondom, hogy nem kell nekünk befogadni. Menedéket kell adni, de nekik nem joguk az, hogyha ők azt akarják, mi meg nem akarjuk, ők akkor is ott élnek Európában, és olyan számban, és úgy, ahogy ők akarják. láthatjuk, hogy a párhuzamos társadalmak milyen veszélye forrásokkal járnak. És a muzulmánok meg nem ünneplik meg a karácsonyt. Tehát ez egy olyan kulturális és egy olyan identitásválságot eredményezhet, és eredményez is nyugati országokban, amely azt lehet mondani, hogy olyan időket élünk, mint annak idején Szent István király. Neki is egy nagy döntés volt, hogy keleti kereszténység, nyugati kereszténység, mert a kettő érdekszféra határára került Magyarország. Most nekünk is itt ez a hallatlanul nagy probléma, hogy most a nyugati kereszténységet, amelyet egyébként látunk, hogy morálisan is és minden szempontból hanyatlik, még hogyha gazdaságilag még nem annyira egyértelmű a hanyatlása, de egyébként úgyis. Nem véletlen van az, hogy igazából az Európai Uniónak a gazdasági motorja az a volt szocialista országok területére tevődött át. A V4-es országok. Ugye? De a másik szempont az pedig az, hogyha csak azt nézzük, hogy egyre másra gyulladnak ki Franciaországban katedrálisok. Fél évezreden keresztül békében voltak ott a katedrálisok. Most meg először Notre Dame, most egy másik katedrális, és nem ez az utolsó, egészen biztos vagyok benne. Ez jelkép. Méghozzá azt, hogy minthogyha semmi sem lenne szent. Most ezt nekünk valamilyen formában a magunk eszközeivel meg kell állítani. Sok politikusnak van küldetéstudata. De nem minden politikusnak van küldetése. És én azt gondolom, talán ezt itt elmondhatom ilyen keresztény szempontból, én azt látom, hogy Orbán Viktornak küldetése is van. Nem csak küldetéstudata. És a küldetéstudat küldetés nélkül egy beteges mánia. És éppen ezért nem mindegy, hogy mondjuk az országot olyan ember vezeti, akinek küldetése van, és úgy van küldetéstudata, vagy pedig úgy van küldetéstudata, hogy nincsen küldetése. És akkor azt látjuk, hogy hova ment. Tehát azért 2000 és 2010-ig volt olyan vezetője Magyarországnak, akinek sokkal nagyobb küldetés tudata volt, mint Orbán Viktor, de semmi küldetése nem volt, és zavaros volt, és csak rossz irányba ment az ország.
Hála Istennek ez megváltozott.
Én azt mondom, a gondviselés. Igen. Tehát, hogyha ezt nézzük, hogy Szent István azért mégiscsak halálakor felajánlotta Mária oltalmába az országot, és ilyen földrengésszerű károkozás is, mint amit azért megtapasztaltunk, egy-egy politikai vezető által, akár itt a Kádár érát említem, a kommunizmus időszakát, a szocializmust, még hogyha az emberarcnak is mondták, akkor se volt emberséges. Tehát lehet rá utólag azt mondani, hogy ez egy emberarcú szocializmus volt, de semmi emberség nem volt benne. Tehát ez diktatúra volt. És most hát olyan szólásszabadságban mindenki azt mondhat, amit akar, sőt, még ennyit még hadd engedjenek meg nekem, van olyan politikus, aki rendőröket dob füstgránáttal, és még ő sincs lutyiban. Tehát, hogy ilyen széles körű a demokrácia, ilyen széles körű a szabadság, nincsen karlapozás, nincsen jelzőszámok nélküli rendőrökkel tüntetők szétveretése, mint volt 2006-ban, és még sorolhatnánk jó néhány dolgot, hogy nincsen kordonnal lezárva a Kossuth tér, és az a paradox dolog, vagy hát az a, mondhatjuk azt is, hogy hát igencsak aggályos helyzet, hogy most kiáltanak azok diktatúrát, akik egyébként kardlapoztattak papokat is. Tehát azért emlékszünk arra, hogy több katolikus pap is áldozatává vált annak a rendőri brutalitásnak, amit 2006. október 23-án azért az ország átélt.
Térjünk vissza egy kicsit még a Bibliához. Melyik az a szentírási rész, amelyet ön kiválasztott, ami valamiért különösen megérintette, és hogyan tapasztalta meg ennek az igazságát? Milyen személyes élménye fűződik hozzá?
A kedvenc szentírási részletem: tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. A Római Levél 8.28. Óvodás koromban volt egy balesetem, amelyből kifolyólag az egyik szememen keletkezett egy vérömleny. Ez a látóidegre negatív hatást gyakorolt, azt lebénította. Kettős látásom alakult ki tőle, ez a vérömleny pedig nem akart felszívódni. A szemorvosom, aki egyébként Voticzky tanár úr volt az Uzsoki utcai kórházban, eleinte naponta megnézte a szememet, majd ritkábban, két naponta, végül hetente. Az orvos azt mondta, hogy ennek a véremlénynek fel kellene tudnia szívódni természetes úton is, azonban, hogyha az fél éven belül nem fog megtörténni, akkor sajnálatos módon műtétre kell, hogy sor kerüljön. Egy ilyen műtét után pedig nem szokott már teljes körű látás visszajönni. Sajnos nálam kontrollról kontrollra nem történt változás. Azon időpontban, amelyet meghatározott hónapokkal korábban a doktor úr, szintén eredménytelenül telt el, és emlékszem, 4-5 éves voltam, amikor odalépett hozzám, nézte a szemet, és ellépett, elkezdett jegyzetelni, hogy hát sajnos nincs változás. És ugye ebből én akkor tudtam, hogy műtét lesz. És valami isteni sugallat folytán visszalépett és megnézte újból, és akkor azt mondta, de mégis. És volt némi változás, és ezt követően akkor elmaradt ez a szemműtét, és a szemműtét elmaradását követően szépen fokozatosan ez a vérömlány felszívódott, és ilyen formán én elkerültem ezt az igen kellemetlen műtétet. Na most sokat gondolkoztam, hogy ez hogyan és milyen hatással volt, van rám, mert azért ez igen kellemetlen egy év volt. De mégis azt mondhatom, hogy ebben mind a mai napig én látok egy olyan eseményt, amely azért saját élettapasztalatomból is a hitemet egy megalapozó tényező. És akkor én még mondanék egy-két momentumot esetleg, ami egyébként erre úgy ráhajoz. Amikor továbbtanulásnál én azt akartam, tehát jogra akartam elsődlegesen menni, érdekelt a teológia, de azért mégiscsak jog volna jobb, és nem vettek fel azonnal a jogra, teológiát akkor el tudtam kezdeni, de a jog az nem sikerült, és többedik próbálkozásra sikerült, viszont akkor meg már szerencsére olyan előre haladott volt a teológiai tanulmányom, hogy bennem föl sem vetődött, hogy ezek után azt nem fejezem be. És így gyakorlatilag azt értem el, akaratlanul is, vagy csak úgy mondom, hogy kisebb mértékű egyéni akarattal, nagyobb mértékű gondviselés folytán azt értem el, hogy lett egy teológiai végzettségem is, és lett egy jogászi végzettségem. Ugyanakkor azt tapasztaltam meg az élet számtalan pontján, hogyha nem is azonnal, de idővel egy picit visszatekintve több esetnél azt látom, vagy azt láthatom nyíltan és nyilván, hogy bizony annak valamiért úgy kellett történnie. Tehát nem mindig akkor látjuk meg, hogy miért kell egy bizonyos dolognak úgy történnie, ahogy történt. Sok esetben ezt pici idő elteltével, vagy kicsit több idő elmúltával. Így voltam. Egyszer vásároltam befektetési jegyeket, és hirtelen elkezdett zuhanni az ára. És akkor még nem annyira interneten keresztül adták, vették ezt, hanem telefonon keresztül lehetett, és akkor telefonáltam, mert nagyon, hát már olyan mélyre lement az ára, hogy na most már ennél többet már egyszerűen nem tűr a lelki világom, hogy még ennél is többet veszítsek rajta, és adtam egy megbízást, hogy na, akkor most ezt eladjuk, és ennyit bebuktam pont. Majd másnap visszahívtak, hogy sajnos egy forinttal rosszul rögzítették a megbízást, és ez nem teljesült. Na most az a nap volt a legmélyebb pontja, és utána egyenesen ment föl, tehát én egy picit ebben is egyfajta ilyen gondviselésszerű dolgot véltem felfedezni, hogy nem mindig az a baj, ami a bajnak látszik, lehet, hogy a bajnak is a későbbiekben lesz majd egyfajta jótékony hatása. Én nem vagyok nős, Egy picit azt is szoktam mondani, hogy úgy vagyok a nősüléssel, mint az ókeresztény időben a keresztelkedéssel. Úgyhogy egyszer lehet megkeresztelkedni, és ezt a keresztelkedést tolták ki. Szent Ambrus se volt megkeresztelve akkor, amikor már püspöknek akarták, hanem ezt akkor gyorsan, hirtelen bepótolták, hogyha kellett, és különösen ugye a keresztény üldözés folytán, hogy nehogy valaki hittagadóvá váljon már megkeresztelként, és akkor hogyan fog megtisztulni. Na mindegy, picit így vagyok én is a házasság, hogy azért az nem felbontható. Ez egy alapelv, hogy az nem felbontható. És még hogyha jogilag ki is lehet játszani, akkor is az egyházat lehet becsapni, de nem Isten, meg nem önmagunkat. Tehát ki el lehet esetleg érni, hogy így vagy úgy esetleg az egyházi fórum arra az elhatározásra jusson, hogy ez egy érvénytelen házasság, és azért legyen róla papírom, hogy újra szabad állapotú az ember, de azért én mindenkit óva intek attól, hogy a lelkiismereti belső fórumon nem válik szabaddá az ember, hogyha ez valóban nem megalapozott. Tehát, hogyha csak a szituációk sajátos interpretálása folytán jut a külvilága arra, mint hogyha az érvénytelen lett volna. Na most egy picit én is úgy vagyok, hogy nagyon megfontoltan és alaposan kell a házasságot is megkötni, és egyszer-egyszer megtapasztaltam az életben is, hogy mikor kell nemet mondani. És én azt szoktam mondani, hogy eddig én nem azt a kegyelmet kaptam meg, hogy megtaláltam az igazit, hanem én eddig azt a kegyelmet kaptam meg, hogy a nem igazival nem kötöttem házasságot. És ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy azért az égiek egy picit így ilyen formán is terelgetnek.
Válóperes ügyei is vannak egyébként?
És a másik pont a dolognak a fintora, hogy a pereimnek a több mint 50% az válóperrel kapcsolódik.
Tehát ez nagyon, nagyon óvainti önt.
Igen, igen, ebből nyilvánvaló mondani egy picit már a szenzoraim kifinomultabbak a vonatkozásban, hogy mikor, melyik házasságnak, vagy melyik párkapcsolatnak lehet jó kifutása, és melyiknek nem jó kifutása. Már az ismeretségi körömben is egyszer-egyszer mondtam, hogy hát ebből se lesz házasság, és akkor abban a pillanatban, hogy megsértődtek, vagy ilyen sértődő jellegű hatást váltott ki ez az elszólásom, aztán utána későbbiekben mindegyiknek mással lett házasság, és nem gondolom azt, hogy az én szavaim miatt, hanem azt, hogy nem valóban nem illettek össze. Tehát én azt tudom mondani, hogy eddig még csak a rossz házasság elkerülésének a kegyelmét kaptam meg, de majd bízom abban, hogy majd ha eljön az ideje, akkor majd megkapom a jó házasság kegyelmét is, amely nem fog zátonyra futni.
Hát ezt kívánom önnek, így zárszóként, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak.
Nagyon szívesen, én szeretem a Mária Rádiót, szeressék önök is.
Ez egy jó végszó.
Dr. Szalai Kornél ügyvéddel Patkoló Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu